Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A nap vendége pedig ezúttal egy segítő szerepkörből érkezik, a mentális egészség területével foglalkozik. Ez a terület pedig most számos új számunkra eddig ismeretlen kérdéseket vet fel ebben a rendkívüli koronavírus okozta helyzetben. A vendégem Geszvein Erika, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét, én is köszönöm szépen a meghívást.
Az biztos, hogy egy világjárványra és az módon ránk csukódó ajtókra nem volt forgatókönyvünk, és nem voltunk felkészülve. Ez jár bizonytalanságérzettel, és sokszor a környezetünkben élők sem feltétlenül tudnak segíteni nekünk megnyugtató választ adni arra, hogy hogyan is kezeljük ezt a helyzetet. Pszichológusként könnyebb ebben a helyzetben helytállni?
Pszichológusként ugye minket is ugyanez a helyzet ért el, tehát minket is ugyanolyan váratlanul és ugyanolyan hirtelen ért ez a megváltozott helyzet. Úgyhogy mi magunk is tapasztaltuk a saját bőrünkön először a bizonytalanságot, a szorongást, a félelmet akár. Ezért bizonyos szempontból ez a helyzet most abszolút egy olyan helyzet volt, ahol nagyon jól tudtunk empatizálni, hiszen ugye mi is beszorultunk a rendelőből a saját otthonunkba, egy ajtót tudunk maximum becsukni a magánélet és a munka közé. Úgyhogy egyébként a bőrünkön érezzük azt, amit akár a hozzánk forduló kliensek is tapasztalnak.
Kicsit hiteles. Ebbe is válhat a szakember.
Igen, tehát itt szokták mondani a kliensek, mikor mondjuk beszűrődik mondjuk valami gyerekemnek a sikítása, hogy jaj, de jó, hogy önnél sincs azért minden annyira rendben. Szokták ők is pozitívan felfogni azt a helyzetet, illetve pozitívan állnak ahhoz hozzá, hogy mi ugyanúgy szenvedünk, és ahogy mondod, ettől valamennyire hitelesebbek vagyunk, hiszen nagyon nehéz volt átállítani ezt az időszakot, ezt a kezdeti hirtelen megváltozott időszakot egy olyan stabilitással, mint ami előtte az életünknek már ugye a része volt, hiszen már meglévő rutinjaink voltak, szokásaink voltak, és hirtelen át kellett állnunk, és bizony az elején szenvedéssel járt. És az jó tud lenni, hogyha ezt nem titkoljuk. Hát egész egyszerűen annyit mondjuk, hogy most ez nagyon nehéz, most ez nagyon rossz. Amennyiben talán előnyt élvezünk az, hogy nyilván nekünk vannak a nagyon régóta kialakított és begyakorolt olyan stressz csökkentő módszereink, amikkel mi egyébként is minden nap csökkentjük azt a fajta terhet, ami ránk nehezül így a munka kapcsán, és azokat most úgy tudtuk elővenni, hogy azok már be vannak gyakorolva. Tehát nem most kellett elkezdeni tanulni azt, hogy már most akkor hogyan oldjam meg ezeket a krízis helyzeteket, amik jönnek az életembe.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert hogy egyrésztről azt gondolhatjuk tényleg, hogy a pszichológus rengeteg technikát ismer, és akkor ezek szerint alkalmazza is, de azért előfordulhat az is, hogy a Schuster cipője is lyukas.
Így van, és ez sem szégyelni való dolog. Ezt szoktam mondani a klienseknek, akik most megkeresnek, hogy az, hogy negatív érzéseink vannak, és akár elönt, eláraszt minket a félelem vagy a pánik, az nem baj. Az a baj, hogyha ezt nem vesszük észre, és valami más történik az életünkben, mint amit szerettünk volna. Például máshol csapódik le ez a feszültség, mondjuk a párkapcsolatunkon, házasságunkon, vagy a gyereknevelésbe érkezik meg az a feszültség, amely egyébként bennünk van bizonytalanságként.
Tehát akkor megváltozott szerinted egyébként az a helyzet, hogy milyen problémákkal fordulnak szakemberhez az emberek? Inkább most a vírus okozta problémák merülnek fel, vagy ugyanúgy az élet minden területén kijön a feszültség?
Az élet minden területén kijön a feszültség. Vannak olyan páciensek, akik úgy keresnek meg, hogy kifejezetten a vírus kapcsán, erre van is egy ilyen pro bono szolgáltatás, a legtöbb kollégám ebben részt vesz, én magam is, amikor ingyenes tanácsadást nyújtunk néhány alkalommal azoknak, akik kifejezetten a vírus miatt pánikolnak. Ez nyilván egy nagyon sajátos területe most a segítésnek, amikor csak kifejezetten a gondolatok uralását tanítjuk meg azoknak, akik emiatt most pánikba esnek. És vannak azok a kliensek, akik akár eddig is jártak terápiára, tanácsadásra, konzultációra, és most folytatják a munkát. Viszont nyilván ott egy picit árnyalódik a kép amiatt, mert mondjuk az a családtag, akivel kapcsolatban neki problémái vannak, az mondjuk a másik szobába ül, és úgy nem tud róla beszélni és a problémákról, hiszen feszélyezve érzi magát.
Hát igen, mert bocsánat, amikor a rendelőbe elmegy az ember, akkor csak ő maga van, és egy biztonságos környezetben érzi magát. Ez szűnik meg, tehát egy picit a szőnyeget valahogy úgy kihúzzák a lábunk alól.
Igen, tehát itt úgy működik minden tanácsadási helyzet, hogy bejelentkezünk ugye Skype-on, és akkor megkérdezzük, hogy csukva van-e az ajtó, van-e valaki a helységben még. Tehát, hogy amit én ugye tudok biztosítani a rendelőmbe, azt most biztosítatnom kell a másikkal, és ha azt mondja, hogy hát részre nyitva van, de nem baj, csak az, hogy halljam a gyerekeket, akkor nem biztos, hogy egy biztonságos közeg, hogy van olyan is, hogy mondjuk a gyerek ott játszik a sarokba, akkor egészen másként kell beszélni, hiszen nem jó, hogyha a kisgyerek hallja azt, amiről mi beszélgetünk, bár az anyukának nagyon nagy segítség, hogy végre beszélhet egy pszichológussal. Tehát azért nehezebbé vált ez a fajta munka, főleg, hogy ugye csak az arcát látjuk, nem látjuk a testtartását, nem látjuk olyan szinten a mimikáját, de nehezen lehet észrevenni, ha valaki elkezd sírni kamerán keresztül. Tehát jobban oda kell figyelni most erre a dolog. dologra.
Érdekes, amit mondtál, hogy a gondolatok uralása. Milyen problémák merültek fel az elmúlt 2 hónapban a vírus kapcsán? Tehát mik voltak a legnagyobb pánikpontok?
Például olyan klienseknél, akiknek eleve vannak mondjuk félelmeik, fóbiáik, azok erősödtek, kényszeres tünetek, vagy a tömegtől való félelem, vagy közlekedési eszközök használatával kapcsolatos szorongások felerősödtek. De vannak olyan klienseim is, akiknek például van valami olyan súlyos betegségük, gondolok itt daganatos megbetegedésre, vagy krónikus betegségekre, amik miatt valóban nagyon fontos, hogy ők most még óvatosabbak legyenek, és hogyha adott esetben ez a probléma mondjuk romlik és kórházba kerülnek, akkor ugye ez még nehezebb helyzetet idéz elő, ilyen is van most.
Létezik egy ilyen helyzetben, hogy mondjuk korábban komolynak, és ezáltal egyedül megoldhatatlannak hittűnő problémáink, kvázi összezsugorodnak, és az új helyzet új, nagyobbnak tűnő problémákat generál. Vagy ilyenkor inkább halmozódnak ezek a dolgok?
Biztos, hogy ilyenkor mindenki készít egyfajta új értékrendet, vagy a feladatainak az újra leltározását elvégzi. Vannak, amik hátra kerülnek ilyenkor a listán, nem tűnnek már olyan fontosnak, és vannak olyanok, amik előre ugranak. Nagyon sokan ilyenkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy az ő szakmájuk az mennyire fontos, attól függően, hogy maradt-e bevételük, vagy senki nem vette meg mondjuk azokat a termékeket, amiket ők forgalmaztak. És ez az újragondolás, ez tulajdonképpen lehet jó, hiszen a krízis, a pszichológia szerint az mindig egy fordulópont. Lehet veszély ránk nézve, hogy összedőlnek a dolgok, és lehet egy esély arra, hogy újraépítsünk, újrakezdjünk. És azok az emberek, akik újra gondolták a feladataikat, a problémáikat, és képesek voltak erőt meríteni ebben a negatív, nehéz helyzetben, azok mind sokkal jobban állnak most, mint akár a krízis elején.
Most már azért hosszú évek óta dolgozol a gyakorlatban, tapasztalsz rengeteg mindent, de beszéljünk róla. Te világéletedben egyébként pszichológus, mondhatjuk azt, hogy segítő szerettél volna lenni?
A segítés az azt hiszem, hogy mindig megvolt. Az egészen ilyen általános iskolás korom óta siketném a jelbeszédet tanultam, tehát valahogy úgy empatikus voltam azok felé, az emberek felé, akiknek valamilyen nehezítettségük van. De nem gondoltam, hogy tolmács leszek például azért, mert rájöttem arra, hogy azok, akik siket családban élnek, és nekem hál' Istennek nincsenek ilyen rokonaim, ők sokkal könnyebben elsajátítják ezt a nyelvet, és sokkal hasznosabbak, és jobban tudnak segíteni. Úgyhogy azután úgy döntöttem, hogy akkor gyógyszerész leszek, egyébként a családban van gyógyszerész, az édesanyám, és akkor hát az úgy adta magát, hogy akkor én folytassam az ő megkezdett munkáját, de elég hamar rájöttem, hogy ez nem az én területem. Tehát valahogy a testi gyógyítás helyett sokkal jobban érdekelt a lelki. Mert hogy vannak olyan helyzetek, ahol a test az egyszerűen hiába teszünk bármit, veszünk be, akár most gondoljunk csak egy egyszerű fejfájásra. Egy fájdalomcsillapítót nem hat. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez miért van. Illetve hát folyamatosan olyan események, olyan helyzetek jöttek elő az életemben, ahol rájöttem, hogy engem sokkal jobban érdekel az, hogy a lélek azt hogyan gyógyul. És aztán így néhány év után így mentem át egy másik egyetemre, felvételiztem pszichológia szakra, és akkor azután lett igazából ez tiszta számomra, hogy ez az én utam.
Mi vonzott egyébként ebben a területben, és milyen lelkület szükséges ahhoz, hogy ezt a szakmát valaki képes legyen jól csinálni?
Érzékenység az mindenféleképpen kell, ami lehet hátrány is, meg előny is, hiszen előny azért, mert könnyebben ráérez valaki, aki érzékeny a másik hangulataira, vagy akár gondolataira, vagy elhallgatott gondolataira is. Hátrány azért, mert hogy könnyebben bejön minden. Tehát, hogy az ember ugyanúgy sérüléken, sebezhető, jobban megérzi mások feszültségét, szorongását, szenvedését, úgyhogy ez egy olyan terület, amin nagyon ügyesen kell egyensúlyozni. Amiben én mindenképpen hiszek, az az önsegítés. Tehát valahogy egy olyan, hogy a pszichológusok a tanácsadáson nem elmondják, hogy mit hogy kéne csinálni, és hogy van ez jó, tehát nem edukálnak. De mégis van a pszichológiának egy olyan része, az előadások, vagy a cikkek, vagy különböző műsorok, ahol lehet edukálni, és ezt azért szeretem, hogy akár az egyetemi oktatáson. Mert jó az, hogyha az emberek ezt ugyanúgy megtanulják, mint mondjuk a biológiát, vagy a földrajzot, hogy jobban tájékozódjanak a lelki problémák világában. Jó, hogyha az embereknek van egy olyan önsegítő eszköztára, amit tudnak maguknak használni, hogy a stresszt csökkentsék, vagy kezelni tudják.
Ugye azt nem mondod el, vagy egy pszichológus nem mondja el, hogy mit csináljon a kliens, a páciens, legfeljebb rávezeti, vagy egyfajta irányt mutat rá, döbbenti bizonyos dolgokra. De van olyan, hogy legszívesebben tanácsot adnál? Tanácsot adhatsz egyébként konkrétan? Ezt csináld?
Krízis helyzetben lehet konkrét tanácsot adni. Tehát például, hogyha valaki öngyilkossági veszélyben van, akkor lehet konkrétan tanácsot adni. Ilyen fordult már elő, amikor mondjuk a tetőről kellett lehozni valakit telefonon keresztül. Nyilván olyankor ez egy teljesen más helyzet. Ott minden szónak nagyon nagy súlya van, és nagyon pontosan kell tudni, hogy mit kell mondani, és ez az előfeltételező, hogy ismerem azt a kliens, akinek így próbálok segíteni. Vannak olyan helyzetek, ahol például az, hogy elmenjen orvoshoz, az mondjuk egy ilyen konkrét helyzet, amikor mondjuk annyira fél a diagnózistól. Ott például lehet konkrétan segíteni, akár együtt megírni az e-mailt az orvosnak, hogy kérjünk egy időpontot. Például, ha annyira beszűkülve érzi magát, és képtelen erőt venni magán, mert annyira retteg attól, hogy kiújult akár a betegsége. Tehát vannak ilyen helyzetek, ahol nagyon direkt módon be kell avatkoznunk, és valahol ilyen ez a krízis is. Amikor ez a pro bono szolgáltatás elindult, akkor sokan tanástalanok voltunk, hogy hogyan is dolgozzunk azokkal, akik most pánikba esnek, hiszen konkrétan tanácsot nem szoktunk adni. Hiszen ha én mondok valamit egy kliensemnek, ha bejön, azért lesz rám dühös, ha nem jön be, azért lesz rám dühös. Tehát nem érdemes semmit tanácsolni, hiszen nem is éljük az ő életét, nem éljük pontosan az ő tapasztalatait, nem érzékeljük, úgyhogy mindig kérdezni szoktunk, hogy ő maga jöjjön rá arra, hogy merre kellene mennie. Viszont ebben a krízis helyzetben itt konkrétan elmondjuk, hogy fel kell kelni reggel, fel kell öltözni, pizsamát le kell venni, relaxálni kell egyet, vagy meditálni, hogyha ezeket a technikákat már tanítottuk a kliensnek, hogy menni kell sétálni egyet, vagy kinyitni az ablakot, szellőztetni, tehát hogy ilyen konkrét dolgokat is el szoktunk mondani, hiszen ezek ki tudják őket hozni a beszűkültségből.
Igen, érdekes, amit mondasz, hiszen legtöbbször a pszichológusokkal szembeni kritika az, hogy nem adnak tanácsot, tehát kvázi elmegyek, beszélgetek, és mondjuk semmi kézzelfoghatót nem kapok, vagy mégis.
Igen. Én azért szeretem egyébként nagyon az edukációt. Tehát amikor a tanácsadási helyzetben azt érzem, hogy eltévedt teljesen a kliens, akkor én szoktam egy olyan zárójelet nyitni, hogy akkor most beszéljünk arról, hogy mi történik éppen vele. És nem azt mondom meg, hogy ő mit csináljon, hanem elmondom, hogy éppen ő mit csinál. Tehát elmondom azt, hogy a stressz milyen beszűkült állapotba hozza, hogy ez milyen viselkedést indukál benne, hogy mik azok a konkrét tevékenységek, vagy beavatkozási lehetőségek, ahogyan ő ki tud most jönni ebből a torz látásmódból, vagy gondolkodásmódból. És ezzel csak megértetem a helyzetét, és nagyon sokszor ők sokkal jobban tudják, hogy akkor mit kellene csinálniuk, mint amit én mondani tudnék nekik.
Ez nagyon érdekes helyzet, hogy arról beszélünk egyrészt arról, hogy neked milyen motivációd volt arra, hogy ezt a segítő szakmát választ, illetve arról, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ehhez a fajta segítséghez. És hogyha visszatekintünk, akkor azért egy-két évtizeddel, hárommal ezelőtt ez teljesen idegen dolog volt a magyar társadalomban, hogy valaki pszichológushoz járjon és segítséget kérjen. A napi, akár csipcsup ügyeinkben is, és ezt egy picit így félve mondom ki, ma azért ez sokkal elfogadottabb, és bizonyos körök már szinte normálisnak mondható, hogy elmegyünk a pszichológushoz. Mit érzel, mennyire van már átitatva ezzel a társadalom, hogy ez egy normális dolog segítséget kérni?
Én azt érzem, hogy egyre inkább. Tehát a pályám kezdetén ez kevésbé volt egyértelmű, mint amennyire most már az emberek nem szorongva vagy szégyenkezve jönnek el a rendelőbe, hanem elmondják, hogy ez olyan, mint egy személyedzés, csak éppen nem fizikai síkon, hanem lelki síkon zajlik. És az az érdekes, hogy amikor akár szóba kerül az, hogy mit tesznek meg saját magukért, akkor vannak olyan dolgok, amiket már önmaguktól mondani tudnak, elmondják, hogy vannak fizikai szükségleteik, elmennek mondjuk éves kivizsgálásra, orvoshoz, fogorvoshoz, szűrővizsgálatra, vagy hogy fontosnak tartják az egészséges étkezést, és szinte maguktól jönnek rá arra, hogy hát vannak érzelmi, lelki szükségleteik is, csak azokat még nem nagyon tudják megfogalmazni. És ilyenkor szoktam belépni én, hogy ebben segítsek, hiszen valameddig ők eljutnak, hiszen ha már eljöttek hozzám, akkor már egy nagy utat megtettek, hogy ezeket a szükségleteket azonosítsuk.
Viszont rengeteg pszichológus van, tehát mint a média zaj, amikor rengeteg reklámot hallunk, tehát mi alapján tudunk választani, mitől lehet hiteles egy szakember? Te megfogalmaztad magadban esetleg azt, hogy te mitől lehetsz más, mint a többi pszichológus?
Mindig azt szoktam mondani, hogy ehhez kell a kémia. Tehát aki eljön hozzám, az, hogyha rám tud hangolni, és azt érzi, hogy én jó leszek neki, tud nekem, meg tud nekem élni, tud nekem mesélni, akkor ott működni fog. Mindig, amikor elkezdünk egy közös munkát, akkor az első 2-3 alkalom egy ilyen játéktér szokott lenni. Elmondom, hogy 2-3 alkalommal én is felmérem, hogy a kompetencia, tanácsolói kompetencia határomba belefér az a probléma, amivel ő érkezik, és ő is engem nyugodtan mérjen fel, hogy én megfelelő stílust képviselek-e az ő számára. Hiszen persze persze bizonyos szempontból alkalmazkodik a pszichológus a kliensnek a személyiségéhez, vagy habitusához, de azért mi mindig a személyiségünkkel dolgozunk, azon nem tudunk változtatni. Úgyhogy én hiszek abban, hogy valahogy ezek a kedvező találkozások, ezek úgy történnek meg, hogy valaki meglát egy képet rólam, vagy meghal valahol, vagy bejön a rendelőbe, és szimpatikus vagyok neki, akkor fogunk tudni együtt dolgozni. És van olyan, hogy keresek neki valaki más, mert azt érezzük, hogy valahogy nem zökkenőmentes az együttműködés.
Tehát esetleg veled is előfordult már olyan, hogy valamiért nem tudtad vállalni adott esetben. Nyilván tovább ajánlva egy megfelelő szakemberhez az illetőt, de hogy azt érezted, hogy ez valahogy neked nem fér bele?
Persze, abszolút, ilyenek vannak. Hol szakmai jogból azt érzem, hogy én tanácsadóként ugye az egészség oldaláról közelítem meg az embereket. Tehát én nem diagnosztizálok, én nem végzek olyan klinikai teszteket, mint a klinikai szakpszichológusok. Én mindig egészségesnek tekintem az embert, és hogyha van valamilyen tünete, akkor ezt egy rossz megküzdési módszernek fogom fel. Ez egy picit más gondolkodás, mint a klinikai szakpszichológusoknál. De vannak olyan súlyos tünetek, amikhez én viszont már nem nyúlhatok hozzá, mert ez egy másfajta specializáció kell, és olyankor például tovább küldöm egy kollégának. Vagy van olyan, hogy már harmadik alkalom óta beszélgetünk, és valahogy nem tudtunk egymásra hangolódni. És akkor ez ugyanolyan nyílt és egyenes dolog ezt megmondani, mint egyébként bármi más a tanácsadási helyzetben. Valahol azt szeretem egyébként a pszichológiában legjobban, hogy nincsenek pózok. Tehát oda jön egy ember, elmondja mindenféle kertelés és mindenféle kozmetikázás nélkül mi van az életében, vagy mi a nehézsége. És nem kell jó fejnek tűnni, nem kell népszerűnek vagy szimpatikusnak lennie. Tehát lerakja azokat a maszkokat, amiket egyébként a hétköznapi életében visel. Én ezt én is ezt teszem, tehát nem próbálom azt mondani, hogy én tudok segíteni, hogyha azt nézem, hogy nem hangolottunk egymásra, valahogy ez nem alakult most ki. És amikor ez egy nagyon jó együttes megegyezés szokott lenni, hogy akkor én tudok valakit, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és szerintem habitusa is nagyon hasonló, és ott elindul a munka, és akár még visszajelzést is szoktam kapni, hogy milyen jól alakulnak a dolgok.
És egyébként a felelősség kérdéséről szoktál gondolkodni, hogy nap mint nap mekkora felelősséget vállal egy ilyen szakember? Mekkora felelősséget vállalsz te?
Persze, hát ez minden esetben hozzátartozik, tehát ugye nekünk sokan ezt úgy képzelik el, és hát persze honnan tudnák, hogy miről is szól a tanácsadás, hogy tanácsadásnak hívjuk ugyan, de nem adunk tanácsot, ez törni az a magyar fordítás, de szóval a pszichológiai munka. Sokan úgy gondolják, hogy úgy zajlik, hogy hát valakivel végre beszélgethetek. De a valóságban az van, hogy a háttérben van egy nagyon szigorú protokoll, amit mi követünk. Megvan, hogy milyen lépéseken kell keresztül jussunk. Mi tudjuk, hogy egy ilyen folyamatnak, egy ilyen beszélgetés folyamatnak milyen íve van, hogy hol vannak a mélypontok, amikre ezt előre várunk, és tudjuk, hogy ott gyengülni fog a kapcsolatunk, ott abba akarja majd hagyni a munkát. Mi arra előre felkészülünk. Megvan, hogy milyen készségeket kell elsajátítatnunk a klienseinkkel, hogy ők le tudjanak rólunk válni, hiszen mi azért dolgozunk, hogy ne legyen ránk szükség. Ez egy ilyen furcsa paradoxon.
Érdekes mindenképpen, beszélgetésünk apropója a jelenlegi világjárvány pandémia miatt kialakult helyzet, ami ugye gyökeresen megváltoztatta és megváltoztatja még most is a napi tevékenységeink rutinját, hiszen mi is most telefonon beszélgetünk, és nem személyesen tudunk itt együtt ülni a stúdióban. És azt gondolom, hogy mindannyian megéltük most az elmúlt időszakban, hogy korlátozottabban élhetjük a saját életünket. Szabálykövetőként vagy szabályszegő lázadóként könnyebb ezt a helyzetet kezelni?
Szerintem mindenféleképpen nehéz. Tehát, hogyha valaki szabályszegő lázadó, akkor bizonytalan, hogy hol vannak a határok, hogy ő meddig mehet el, hogy mi az, amit már tényleg komolyan kellene venni. Hogyha szabálykövető, akkor ugyanúgy elbizonytalanodik, hogy nem túlságosan óvatos-e, nem szorong-e túlságosan. Ugye mindig az a kérdés, hogy a félelmek azok a fejünkben keletkeznek. És hogy ebből mi az, ami valós, és mi az, ami viszont egy túlélés segítő, megfelelő reakció. És hát ezt azt hiszem, hogy majd csak az egész lezajlása után fogjuk pontosan látni, mi volt túl nagy óvatosság, mi volt az, ami abszolút reális volt, mit, mikor, hogyan tettünk jól. Most pedig megpróbálunk éppen mindig a pillanatra megfelelően reagálni, ez az, amit tenni tudunk.
Tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, és folytassuk a beszélgetést, mert hogy pont most lenne érdemes kibontani, hogy munkahelyen, magánéletben, beosztottként, vezetőként, rengeteg szerepkörben hogyan érdemes reagálni, hogyan érdemes túlélni, és ebben milyen technikák segíthetnek. Geszvein Erika tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner a mai vendégem. A nap vendége, mint minden hétfőn ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.